Elhorváth Katalin 2020-ban írta meg, illetve akkor jelent meg Kulka Frigyesről szóló könyve, az utolsó mondattal kezd, egy rendkívüli gyógyító emlékére ez az alcíme ennek a könyvnek. Kulka Frigyes mai napig etalon az orvos társadalomban. A vendégem Elhorváth Katalin. Kezdjük csókolom.
Jó napot kívánok!
Miért volt fontos önnek, hogy könyvet írjon Kulka Frigyesről?
Hú, ez egy hosszú történet, ott kezdődik, hogy kereken 40 évvel ezelőtt ő megoperált engem, mert volt egy velem született mellkasi deformitásom, tehát én így kerültem az ő közelébe, és tulajdonképpen onnantól kezdve, nem tudom, 30 akárhány éven keresztül foglalkoztatott az ő személyisége, tehát engem nagyon-nagyon érdekelt.
Ennyire magával ragadta?
Ennyire. Ugyanis soha előtte se, meg utána se találkoztam olyan orvossal, aki olyan lett volna, mint ő. És nem én voltam az egyetlen betege, aki ezt így gondolta, és a mai napig így gondolja, hanem a szakmabeliek, a kollégák is így gondolják mai napig, hogy hozzáfogható orvos személyiség 100 évenként egyszer, ha születik.
Ez nyilvánvalóan részletezi a könyvben.
520 oldalon.
De hogyha össze tudja foglalni most a hallgatóinknak, hogy mi volt az, amit ő tudott?
Sok összetevője volt annak, hogy mitől volt annyira legendásan nagyszerű. Az egyik része az volt, hogy páratlan, azt mondták róla, hogy a Szike Paganinie. Azért ebből lehet már sejteni, hogy itt valami egészen bámulatos, manuális készségről van szó. Tehát félelmetes volt, boszorkányos volt, mint sebész. Aztán legendásan jó ember volt, mélyen együttérző, a betegeivel mélyen együttérző.
Ez kevés orvos tudja?
Igen, legalábbis olyan mértékben, mint ő, kevés orvos tudja, igen. Aztán interdisziplinális, ha sikerült kimondanom azt,
elsőre, cson nélkül,
szemlélettel bírt, ami ma sem jellemző, úgy igazán, de akkor aztán végképp nem volt az. A kollégáival abszolút demokratikus viszonyokra törekedett. Tehát, hogy ő volt a főnök, ő volt a főorvos, ő volt a parancsnok a műtőben, de megengedte, hogy a többiek is beleszóljanak. Tehát volt, joga volt az orvostan hallgatónak is megszólalni. Tehát mindenkit embernek és kollégának tekintett. És ezt nagyon kevesen tudták. Azóta is nagyon kevesen tudják egyébként. Iskolát teremtett, ezzel is iskolát teremtett, meg azzal is, hogy valóban tanított, tehát ő egyetemi tanár volt, Szegeden, ő ott kezdte az első nagy korszakát, az 20 évig tartott, és utána Budapesten is tanított, sőt, az orvos továbbképző egyetemnek azt akkor úgy hívták, annak a rektora volt. Tehát olyan értelemben is iskolát teremtett, hogy oktatta a fiatal kollégákat, és arról is legendákat mesélnek, hogy mi mindent lehetett eltanulni tőle. De kérdezzem még már, hogy én napokig tudok beszélni. De...
Hallom, látom, nem akartam megakasztani, van bennem kérdés, de most olyan szépen összefoglalta. Igen. Viszont árulj el, hogy ha jól értem, akkor ön az egész életében önnek egy ilyen visszatérő szereplője volt Kulka Frigyes. Nem azért, mert járni kellett hozzá, hanem azért, mert egyszerűen annyira magával ragadó volt az ő szaktudása, személyisége. Igen. Ennek az eszenciája az, hogy ön könyvet írt róla? Ez egy ilyen kikívánkozó dolog volt?
Igen. Most azt azért tudni kell, hogy nekem egy darabig kellett a műtét után természetesen kontrollra járnom hozzá, de nekem volt akkor a szerencsém, hogy ezt az orvos-beteg viszony túllépve is beszélgethettem vele. És egész egyszerűen azért, mert ő kíváncsi volt, tehát kíváncsi volt rám, mint emberre, hogy én mivel foglalkozom, hogyan élek, tehát így kezdődtek a beszélgetések, tehát nekem volt alkalmam többször is beszélgetni vele, és akkor ráéreztem arra, hogy milyen borzasztóan nehéz dolga lehet, mert azt a szemléletet, amit ő már akkor tudott, azt nagyon kevesen tudták követni is. meg egyáltalán felfogni, hogy miről van szó. Tehát azt talán az előbb nem mondtam, hogy ő rendszerben gondolkodott. Tehát ő méltán volt abban a pozícióban, hogy vezette a klinikát, vezette az egyetemet, tanszékvezető volt, és így tovább, mert hogy átlátta az egészet. És rendkívül jó döntéseket tudott hozni, figyelembe tudta venni, hogy kinek mi a véleménye, egyeztetni tudta. Tehát ő egy, mondta is magáról egyébként, hogy, hogy jövök kék sisakosnak. Azok a békefenntartók voltak, aha, a kék sisakosak, tehát ő mondta magáról, hogy csak szóljatok, ha valami van. Tehát tényleg abban mindenki egyetértett, hogy ő méltán van abban a pozícióban, amiben van. Megérdemelten a tudása, az embersége, a szemlélete alapján. És azt kell mondanom, irigyei természetesen neki is voltak, de döntően mindenhol szerették.
Mit irigyeltek tőle? A követőit?
Hát igen, igen, az, hogy neki sok követője volt, meg azt is, hogy, hogy azokat a pozíciókat töltötte be, amiket betöltött. És azt is hozzá kell tennem, hogy ő nem azért töltötte be ezeket a pozíciókat, mert olyan nagyon akarta. Tehát, hogy neki nem a titulus számított, hanem azért fogadta el a felkéréseket, mert tudta, hogy ha ott van abban a pozícióban, akkor tud a legtöbbet tenni a betegekért.
Adósának érezte magát?
Mármint?
Ön adósának érezte magát?
Ja, hogy úgy érte, hogy adósának? Igen. Hogyha arra gondol, hogy tartoztam-e neki ezzel a könyvvel, akkor igen. Uh-huh. Igen, igen, igen.
Mikor döntött el, hogy megírja ezt a könyvet?
Körülbelül 40 évvel ezelőtt.
Ja, mert a újságíróként ez ilyen egyenesen arányos, vagy ez egy ilyen lineáris igen. döntés volt.
Akkor döntöttem el, hogy ezt tényleg muszáj lesz megírni, amikor, bocsánat, még meg kell előzzem a saját mondani valómat azzal, hogy ugye 31-én, január 31-én van az ő születésnapja. És a születésnapja környékén én azért általában írtam róla valahová.
Felköszöntötte, gondolom, itt távolból.
Igen, 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 és így megemlékeztem róla, hogy micsoda érdemei voltak, és hogy nekem mit jelentett ő. És az egyik ilyen cikket, ez valamikor 2016-ban volt körülbelül, olvasta Janina, a lánya. És én megolvastam tőle egy nyilatkozatot, ami arról szólt, hogy az ő édesapjának az élete az könyvbe kívánkozik, csak nincs, aki megírja.
Ó.
És hogyha ő tudna írni, ő, Janina, akkor megírná. Na, és akkor én úgy gondoltam, hogy majd én. Tehát ez volt a...
De ez volt a válasza?
Ez volt a végső löket, hogy én miért akarom megírni a könyvet.
Vagy az ezért, ez volt a válasza, igen. Vagy gondolkodott-e rajta?
Nem gondolkodtam, hanem eldöntöttem, és írtam Janinának. Uh-huh. És akkor úgy történt, azért ez is egy remek történet, hogy ő nem azt kérdezte, hogy... ki ez a nő, meg honnan jött, meg mit akar, meg milyen jogon, hanem azonnal a segítségemre volt. Tehát abszolút bizalmat szavazott nekem, és mindenben segített. Mert természetesen ahhoz, hogy én összegyűjtsem az adatokat, ahhoz azért segítség kellett, meg 3 év. Szóval 3 évig. 3 évig kutattam.
Az a címe, hogy az utolsó mondattal kezd. Igen. Ez egy idézőjeles mondat. Uh-huh.
Tőle származik.
Kontextusba helyezi a kedvemért?
Igen, 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 igen. Nagyon elfoglalt ember volt.
Ó, így már értem.
Így már értem.
Amikor megszól a telefon, jó, az utolsó.
Igen, 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 igen. De tudom ragozni, hogyha érdekel.
Kérem, igen.
Ugye általában kérni mentek hozzá valamit természetesen, és ez neki nem volt ellenére, csak borzasztóan kevés volt az ideje. És amikor a nagy tekintélyű professzor úrnál ott hosszan magyarázták, hogy meg ott paroláztak vele, akkor ezt ő nem engedette meg magának, aha, hogy ennyi időt fecsérjen rá, és akkor bevezette azt, hogy az utolsó mondattal kezd.
Ez olyan, mint amikor valaki felhív, hogy jó, 1 percet van.
Na, igen, és aztán persze ebből voltak sértődések, de aztán megszokták.
Főleg abban a világban, gondolom, igen, amikor még van. Ez fontos volt.
Így van, így van. Teszem hozzá, bocsánat, hogy a tekintélytiszteletről is megvolt a maga véleménye, mert hogy azt mondta, hogy igen, kell a szaktudást, mint tekintélyt kell tisztelni, főleg a műtőben, amikor valakinek meg kell hoznia a végső döntést, tehát ott parancsnok van, nincs mese, de hogy egyébként ki nem állhatta azt, hogy ilyen feudalisztikusan meg kelljen adni a professzornak a tiszteletet. Tehát nem kellett nála köröket futni.
Ugye az, amikor így ilyet hallunk valakiről, hogy mekkora tekintélye volt, milyen tiszteletnek örvendett, és mennyire fantasztikus ember volt, és mennyire jó volt a szakmájában, akkor mindig van az éremnek egy másik oldala, hogy vajon a családjában hogyan tudott jelen lenni. És engem ez érdekel, hogy volt erről szó, amikor Janinával, a lányával leültek? Mesélte a gyerekkoráról? Ott volt-e? Általában azt lehet hallani a sikeres apákról, hogy apa nem volt ott?
Mind a ketten meséltek, János is mesélt. Van a könyvben két interjú, egy Janinával, egy Jánossal, és mind a kettőjüktől megkérdeztem ezt. Nem volt jelen. Pontosabban úgy fogalmaznék, hogy ritkán volt jelen, mert gyakorlatilag az egész napját kitöltötte a munka. De azokban az időkben, a pillanatokban vagy órákban, amikor együtt voltak, akkor nagyon intenzíven voltak együtt. És mind a ketten azt mondták, hogy ez az egy apjuk volt, tehát nincs összehasonlítási alapjuk, ők ezt szokták meg. De hát természetesen sajnálják mind a ketten, hogy viszonylag kevés idő jutott egymásra. És Janina még azt mesélte, hogy amikor az ő gyerekei megszülettek, két lánya, amikor megszületett, akkor nagypapaként az édesapja már sokkal több időt tudott tölteni a gyerekek, tehát az unokákkal már több időt tudott tölteni, és sokkal többször ült le velük játszani.
Érdekes ez, hogy ez valószínűleg azért van, mert tanul abból a hibából, amit lehet, nem biztos, hogy hibának kell nevezni, vagy abból a hiányosságból. Múltkor pont Cseralmi Györggyel hallgattam egy beszélgetést, és ugyanezt mondta, hogy a lányánál még nem tudott úgy jelen lenni, mert azt gondolta, hogy ez a normális, hogy apa dolgozik, és néha három hétre elmegy forgatni. De hogy az unokájával már egészen másképp van. Ezt egyébként megsindette bármelyikük?
Nem. Nyilván sajnálják, tehát sajnálják az együtt el nem töltött időt, de harag vagy neheztelés nincs bennük. Vagy ha volt is, akkor ezt megbocsátották neki, tehát hogy mind a ketten értették és érték, hogy miért történt ez így. Tehát János például úgy fogalmazott, és igaza van, hogy az édesapjának tulajdonképpen minden gondolata a gyógyítás körül forgott. Tehát mindig azon járt az esze, hogy hogyan lehetne jobb az ellátórendszer, hogyan lehetne újabb technikákat kitalálni, sebészi eljárásokat kitalálni. Tehát mindig e körül forgott az összes gondolata, és ez úgy nézett ki a naprendjében, hogy hajnalok hajnalán fölkelt, berohant a klinikára, ott vizitelt, gyorsan körberohant az egész kórtermet, az egész klinikát, és utána elkezdett műteni, két kórházban tette ezt, itt Budapesten már, és akkor még este is berohant, mindig mindenkiről mindent tudott, már úgy értem a betegeiről. Tehát, hogy így kell képzelni a naprendjét.
Hogyan osztotta fel az ő történetét, az élettörténetét?
Nem egészen kronológikus sorrendben haladtam a könyvben, de azért a kezdet mindenképpen az volt, hogy ugye ő ipolyságon született, és az ipolysági történésekkel kezdődik a könyv is. Azt nagyon fontos tudni, hogy ő zsidó családba született, és ennek megfelelően ugye az egész családját elvitték, az édesanyja Auschwitzban halt meg, az édesapja, nem is lehet pontosan tudni, hogy hol halt meg, munkaszolgálatos volt, ő maga is munkaszolgálatos volt, és megszökött aztán a munkaszolgálatból, és hazagyalogolt Ipolyságra. Most ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy ő minden borzalmat látott, amit emberről el lehet képzelni, emberi tettekről el lehet képzelni. És bár színész akart lenni, az édesanyjának tett egy olyan ígéretet, méghozzá akkor, amikor az édesanyját elhurcolták, hogy orvos lesz. És ezt az ígéretét váltotta be. Tehát, hogy ez volt az első etap a könyvben, hogy a kérdésére is válaszoljak. De ami nagyon fontos, hogy, és szerintem ez a kulcs történet az életében, hogy ugye ez a történet, amikor látta, hogy az édesanyját egy csendőr noszogatja ott Ipolyságon, sőt nem csak noszogatja, hanem puskatussal fejbe is veri, akkor ő tehetetlen volt, ezt egy kerítés mögül nézte végig, de megrögződött az arca az ő agyában, tehát elraktározta a képet. És azt képzelje el, hogy 62-ben Münchenben tanulmányúton volt egy szívsebészeti klinikán, és ott egy pácienshez hívták, akinek gyomorpanaszai, vagy legalábbis hasi fájdalmai voltak, és felismerte ebben az emberben, de ezt a bizonyos csendőrt megoperálták, meggyógyult, tehát ő maga is operálta, meggyógyult, és mielőtt hazabocsátották volna, azért a biztonság kedvéért megkérdezte tőle, hogy mondja maga nem szolgált Ipolyságon 1944-ben, és mondta, hogy de, ott szolgáltam. Na.
Volt ennek a történetnek folytatása?
Csak annyi, hogy úgy fogalmazta meg Kulka saját arszpoétikáját és a szakmája arszpoétikáját, hogy mindig a beteg az első, mert arra esküdtünk föl, hogy megmentsük az életét, akkor is, hogyha ez nagyon nehéz.
Eszembe jutott a Collini Nem beszél című film, látta?
Nem.
Elmesélem a szünetben.
Jó.
Folytatjuk a beszélgetést Erl Horváth Katalinnal, Az utolsó mondattal kezd című könyv szerzőjével. Pár perc.